akkor köszöntenék mindenkit az operációs rendszerek tárgy első előadásán. Bemutatkoznék, a nevem Kovácsházi Tamás, és az előadásnak én vagyok a tárgyfelelőse, és egyben az előadások nagyobbik részét is én fogom tartani. Kollégáim közül valahol itt van Mészáros Tamás, ott a sarokban lehet látni. Ő fogja az előadásnak körülbelül 25%-át tartani, Unix, Linux témakörben, tehát a gyakorlati jellegű előadásokat. Azon kívül a tárgy, nekem itt van is, tehát igen, Mészáros Tamás mestertanár, Unix, Linux témakörben fogja az előadásokat tartani, és Windows, virtualizáció, biztonság témakörben Micskei Zoltán fog előadásokat tartani. Ő jelen pillanatban éppen az angol előadást tartja, mert a két előadás egy időpontban van. Ebből következően ő most nincs itt, és ezért nem tudom bemutatni. Remélem, hogy holnap, kedden az IB 028-ban ezt meg tudom tenni. A tárgynak a hivatalos weblapja az ismert tanszéki helyen megtalálható. A tanszéki portálra ezt el tudjátok érni. Mint kiderült, mint már a szövegemből, a hallgatóságot tegezni szoktam, ezt személyesen is ajánlom, ha letegezek valakit, akkor nyugodtan tegezzem vissza. Még nem vagyok olyan öreg, úgy gondolom, hogy nekünk magázódni kéne. Természetesen ez mindenkivel máshogy működik. Bemutatkoztunk, én meg utána néztem, hogy kik állnak itt velük szembe, kik vagytok ti. Igazából kétféle hallgatónak kéne itt ülnie, olyan értelem, hogy kétféle képzésben résztvevő hallgatónak kéne itt ülnie. Az egyik a BMW-nek a mérnök informatikus szak másodévfolyamos hallgatói, akik az operációs rendszerek előadáson ülnek. A Neptun szerint közel 500-an, szerintem nem vagyunk 500-an, de ez nem baj, aki nem talált helyet, az a lépcsőkön foglaljon helyet, és ezzel tulajdonképpen eljutottunk Nyugat-Európába is, mert tudomásom szerint ott az előadások hasonló jelleggel mennek, hogy a hallgatók a lépcsőkön ülnek. Nem lesz ez így, sajnálatos módon néhány hónap a tárgy végén mondjuk, mert addigra már meg fog fogyatkozni a létszám, de remélem azért nem annyira, hogy jelentősen üres helyek legyenek. Tehát körülbelül 500 fő vette fel a tárgyat, ezekből 25% nem először. Körülbelül 12% négynél többször vette fel a tárgyat, ez azt jelenti, hogy még az elődöm Várkonyiné Kóczi Anna Mária alatt is hallgatta a tárgyat, és vannak néhányan, akik nagyon régóta veszekedik fel a tárgyat, tudomások szerint a rekorder az 9. alkalommal veszi fel ebben a fél évben a tárgyat. Ő még lehet, hogy Kondorosi tanárúrnál is felvette annak idén a tárgyat, aki már nagyon régóta nem tartja, tehát a VSC-s rendszer óta nem tartja ezt a tárgyat. Ezen kívül még a BME SOTE közös képzésben, úgy tudom, hogy egészségügyi szervező szakon, ha jól tudtam a képzés nevét, veszik föl néhányan ezt a tárgyat. Nekik váratlan utoljára megy ez a tárgy ebben a formában, lesz egy külön tárgy ősztől a beállított operációs rendszerek alapjai címen. Esetleg, hogyha ilyen egészségügyi szervezős ott és urak, hölgyek lennének, egy pillanatra fölnyújtanák a kezüket, nem is olyan kevesen vannak. Igen. Na. Igen. Tehát akkor lehet látni az arányokat, itt tényleg körülbelül 20 emberről van szó, tehát nem jelentős. Nekik majd pontosan megmondjuk, hogy ebből az alapvetően komoly, hardcore informatikusoknak szóló tárgyból mit kell megtanulniuk. Nyilvánvalóan nem az összeset, viszont mivel a szakmájuk olyan, hogy ezzel a tárgyban oktatott emberekkel kell majd a munkájuk során kapcsolatot keresniük, ezért úgy gondolom, hogy érdemes meglátniuk azt egyelőre, még ebben a formában, hogy ti átlag informatikusok mit tanultok. Hogy utána tudjanak veletek majd kommunikálni. Tudomásom szerint ennek a képzésnek a fő feladata az az lenne, hogy az orvosi egészségügyi vonalon dolgozókat és az informatikai vonalon dolgozókat összebírja kapcsolni, mert tapasztalat azt mutatja, hogy nem jó a kialakuló kommunikáció a különböző területek között. Jövő évtől, hogyha ez tényleg elindul ez a tárgy egy külön tárgyként, természetesen ezt nem tudjuk megtenni, de majd akkor mi személyesen elmondjuk nekik, hogy milyen az informatikus. Na, a tanszéknek január óta van nem hivatalos kabalállat, amit egyik hallgató mondjuk adott nekünk, ő küldte el nekem ezt a levelet, természetesen névtelenül, tehát gondolom, hogy van benne egy kis idézőjel, tehát ő a multiprogramozás fóka, tehát nem a multiprogramozás foka, hanem a multiprogramozás fóka. A hallgató Creative Commons license alá helyezte a művet, úgyhogy megosztom veletek, tehát ő a fóka, aki egyszerre három számítógépen varázsol. Azt hiszem, ebben van egy enyhe jelzés az irányba, hogy lehet, hogy túl sokat várunk a hallgatóktól. Hogy egyszerre három számítógépen. El kell mondanom, hogy itt egyelőre csak azt várjuk, egyetlen egy számítógépen ismerjétek az operációs rendszereket. Egyszerre három számítógépen nem kell, de egyszerre egy időben egyen viszont igen. Ez vicc. Ha valaki hasonló grafikus, vizuális dolgokkal áldott meg, akkor egy jobb kabalátot természetesen szívesen fogadunk, de nekem sokkal inkább tetszik a szurikáta, nem tudom, hogy tudjátok ezt az ilyen kis mongusszerű valamit, ami egy nagy csoportban laknak, és akkor mindenki megosztja a feladatát, és együtt megoldják a problémát. A legjobb az operációs rendszereknél a hangya lenne, de az azért az már túlságosan távol van tőlünk, a szurikáta az egy jópofa kis szőrös állat, és nagyon nagy csoportban szépen együtt tudnak működni, tehát nagyon jó, mondjuk, hogy kabalállat lenne az operációs rendszerek tárgyba, mert itt az együttműködés, erőforrás, megosztás és hasonló dolgokról sokat fogunk beszélni. Aztán lássuk azokat a dolgokat, ami miatt nem fogjátok szeretni ezt a tárgyat, a követelményeket nyilvánvalóan. Tapasztalatok azt mutatják, hogy az első ZH-ig nagyon jó barátok vagyunk, aztán egy kicsit romlik a kapcsolat. Zárt hely lesz a tárgyból, tehát ez egy darab zárt helyi teljesítését írja elő a tárgy, amelyen a zárt helyi 40%-os teljesítése van előírva. Itt is tudom nézni. Az első zárhelyi időpontot már megkaptuk, ez április 11-én 8 óra 15 perctől 10 óráig lesz. A pontos terembeosztás körülbelül egy héttel a zárhelyi előtt nyilvánosságra fogjuk hozni. Fölrakjuk a webre, kinek melyik terembe kell mennie. Jellegű lesz ez a terembeosztás. Lesz egy pótzéhá, május 2-án 8 óra 15 perctől 10 óráig. Reméljük, hogy ide már kevesen fogtok jönni, és a termek nagy részét le tudjuk mondani. Nyilvánvalóan a TVS alapján egy harmadik pótlási lehetőséget is meg kell adnunk, ez valamikor a pótlási héten lesz, a pontos időpontot még nem tudjuk. A tavalyi ZH az másmilyen volt, mint a korábbi ZH-k, ugye tavaly tartottuk a tárgyat ebbe a oktatói felosztásban, és ennek megfelelően változtattunk is a ZH-n. A ZH jelen pillanat, most ebbe az évben egy kis változással úgy fog kinézni, hogy lesz 10 darab beugró jellegű kérdés, ami majd a vizsgában beugró lesz. Itt csak pontért rendes kérdés lesz ez, elsősorban azért, hogy felkészítsen titeket, hogy a beugró az egy más jellegű tudást igényel, mint a ZH-ban tapasztalt egyéb feladatok. A tapasztalat itt az, hogy a tárgyat nagy részt a beugrón bukják el az emberek, tehát a vizsgákat nagy részt a beugrón bukják el az emberek, ezért szeretnénk titeket egy kicsit fölkészíteni, hogy ez milyen jellegű. Ezért lehet majd 10 pontot kapni, lesz egy 20 pontos tesztkérdés, a 20 pontos tesztkérdésben kérdéscsoportok vannak, minden egyes jó válaszra 1 pontot lehet kapni, az új, egy kisebb változtatás miatt a rossz válaszokért mínusz fél pontot, és sajnálatos módon, ha nem adnánk a rossz válaszért fél pontot, akkor megérné tippelni, és 50%-os valószínűség, tehát körülbelül a 20 pontból 10 pontot átlagosan mindenki hozna. Nem az egész tesztkérdésre összegezzük ezeket a pontokat, hanem kérdéscsoportokra. Tehát tipikusan 4 kérdéses csoportonként lehet 0-nál több pontot kapni. Aki egy 4 kérdéses kérdéscsoportból negatív pontszámot szedett össze, azt nem fogjuk átvinni a többi kérdéscsoportra. Tehát az egész jegyet nem rontja le. Ettől is egy kicsit könnyebb lesz a dolog. Ezek a tesztkérdések nem olyan könnyűek. A beugró jellegű kérdések azok inkább a tárgyi tudás, a fogalmak ismeretét, mondjuk idézőjelben bebiflázásának a képességét is akár méri, bár nyilvánvalóan aki tudja a tárgyat és csak úgy tudja ezeket, azoknak sokkal könnyebb, viszont a tesztkérdések azok már rákérdeznek a kapcsolatokra. Hát a különböző fogalmak milyen kapcsolatban vannak egymással. És utána lesz még 2 darab nagy feladat, 2 darab 10 pontos nagy feladat, ezt a 2 darab 10 pontos nagy feladatot lényegében már ismerhetitek, ha megnézitek a webben fellevő példafeladatokat. Néhány számolási példa és néhány ilyen elméleti jellegű rajzolós példa képzelhető el, valaminek az architektúrát rajzolja fel és magyarázzon el benne valamit és hasonló dolgok. Van a néhány számolós példa, néhány algoritmus gyakorlatban való alkalmazását jelenti. Ezek olyan egyszerű algoritmusok, amiket így direktben operációs rendszerekben valamikor a nagyon korai időkben használtak, ma már nem. De a mai algoritmusokat nem tudjuk feladni, mert kicsit bonyolultak, na valljuk be őszintén. És ezek a kis egyszerű algoritmusok nagyon jól mutatják azt, hogy körülbelül hogyan működhet egy operációs rendszer belülről, ezért ezeket számolási példagyanánt fel szoktuk adni. Ezek az egyszerű példák olyan jellegűek, hogy egyszerű ütemezési algoritmusok, adott feladatokon való végigvezetése, a tradicionális Unix ütemező különböző adattárolási, adatkezelési egyszerű algoritmusok. Ezekről lesz most készül egy kisebb, úgy mondjam, hogy feladatgyűjtemény is. Nem lesz egy nagy feladatgyűjtemény, de néhány kidolgozott feladat abba is lesz. Ezt is hallgatók csinálják. Tehát ez lesz az EH. Emiatt a kisebb változás miatt, hogy lesz, más lesz a szerkezet az EH-nak, ki fogunk rakni az EH előtt mondjuk körülbelül 2 héttel egy újabb példa az EH-sort, hogy milyennek képzeljük el az EH-sort. Tavaly is így tettünk, hogy kiraktunk egy példasort, ugye korábban ilyen EH nem volt, most változtattunk, megint kirakunk egy példasort, de alapvetően a kérdések azonosak lesznek a webben már fellevő kérdéseknek a jellegével. Természetesen a kérdések azok mások lesznek. Egy fontos dolgot itt meg kell jegyeznem, hogy a EH kérdéseket, azokat örök életű tulajdonsággal kezeljük, magyarul azt jelenti, hogy ha egy EH-n volt egy kérdés, az nem jelenti azt, hogy a következő nem lesz. Tehát nem lehet azzal neki, hogy jó, azt nem tanulom meg, mert egy EH-val ezelőtt az volt, vagy egy vizsgával ezelőtt az volt, lehet, hogy következőre újból berakjuk ugyanazt. Jó. Aki túléli a EH-t és megszerzi a 40%-ot, magyarul az aláírást, az vizsgázhat. Írásbeli vizsga lesz, amiben van egy beugró, ez a beugró már 12 kérdésből áll, és 55% teljesítését várjuk el, az lényegében 6,5 pont fölött valamivel, tehát lényegében 7 pont. A beugrót pontszámmal értékeljük, de a webre föl fogunk rakni egy olyan jelzést, ami azt mutatja, hogy a hallgatónak mi a jó stratégia szerintünk. Ha valakinek mínuszpontos az EH-je, az azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel értelmetlen bejönnie, nagyon nagy valószínűséggel értelmetlen bejönnie a megtekintésen kívül, kvázi azt mondanám, hogy panaszkodni a beugróra. Ez azt jelenti, hogy esélytelen, tehát például mondjuk a 7 kérdésből 6-ra válaszolt egyáltalán. Van a kérdőjeles megjelölésű EH, ez azt jelenti, jöjjön be, nézze meg, ha talál valamit, mi is elnézhetünk dolgot. Mi egyéb esélye van arra, hogy beugrott, és van az egyértelműen plusszal jelölt beugró, az azt jelenti, hogy beugrott, a nagy feladatot meg fogjuk nézni. Mivel annyian írtok egyszerre, tehát 200-300 emberről van szó minden egyes alkalommal, ezért a beugrót nem tudjuk megnézni ott helybe, és nem tudtok a beugró után annak eredményének az ismeretében nagy feladatokat írni, azt csak később tudjuk, mindegyiket csak később tudjuk ellenőrizni, viszont akiknek negatív pontos az EH-ja, azoknak természetesen a beugrója, azoknak az EH-ját sem nézzük meg. Mi ezzel próbálunk magunknak egy kicsi könnyebbséget adni. A második rész az tulajdonképpen 30 pontos tesztkérdésből, 30 darab 1 pontos tesztkérdésből és 2 darab nagy feladatból áll. A tervünk az az, hogy a EH tudással, ha lehet, ne lehessen átmenni a vizsgán. Tehát a vizsgára a teljes anyagot meg kelljen tanulni. Az ezévi és a tavalyi vizsga eredménye is az volt, hogy aki a Windows Unix-os részeket nem nézte meg és arra számított, hogy majd az általános részből átmegy, amiből egyébként az EH-n tavaly át lehetett menni, ez többnyire nem jött be. Nagyon kicsi valószínűséggel mondanám így, olyan kicsi valószínűséggel, hogy szerintem nem éri meg megpróbálni. Tehát a teljes anyagot meg kell tanulni jól, és akkor van reális esély arra, hogy a vizsgán valaki átmenjen. Ezzel mondjuk annyira nem lepődnék meg. Tehát mindenhol így kéne lennie. A jegy megalapításával kicsit gondba voltunk, szerettünk volna azt egy olyan aspektus is betenni, hogy a fél évközi munka is valamilyen értelemben a végső jegyben szerepeljen. Ezért ebben a fél évben azt szeretnénk bevezetni, hogy 30%-ban figyelembe vesszük az EH eredményt, és 70%-ban a vizsga eredményt a jegy megállapításában. Tehát a vizsgát meg kell írni 40%-ra, az EH-t meg kell írni 40%-ra, és ezek után a kettőből együtt képezzük a vizsga, a tárgynak a végső jegyét. Ez olyan problémába ütközik, hogy hát nagyon sok olyan embert hurcolunk magunkkal, aki nem ebben az évben, nem ezeknek a szabályoknak az ismeretében írta meg az zárt helyét, és adott esetben egy más stratégiával állt neki az EH-nak. Ezért azt tervezzük ebben az évben bevezetni, amivel megint magunk életét nehezítjük meg, hogy ezt csak felmenő rendszerbe vezetjük be, tehát akik ebben az évben vették fel először a tárgyat, azoknál lesz ez a 30-70%-os szabály, és akik korábban vették föl, azoknak 100%-ban a vizsgajegy alapján állapítjuk meg a jegyét. 3 vizsgaidőpontot kell kiírnunk, ugye írásbeli vizsgáról van szó, itt 500-an vagytok, ez azt jelenti, hogy 1000 egységnyi vizsgát kell kiírnunk, tehát egy vizsga alkalom körülbelül 300 főnek lesz kiírva. Mindenkinek javaslom, hogy gondoljon bele abba, hogy mi történik, ha a legelső vizsgára jönnek 20-valahányan. az azt jelenti, hogy gyakorlatilag attól kezdve mindenkinek egyetlen egy darab vizsga alkalma van. Ez megtörtént most a vizsgakurzuson, próbáltunk segíteni, de csak kismértékben tudunk. Ugyanis a tanszékeknek a 300 fős teremért ki kell fizetni a teremdíjat. És egy 300 főnyi terem az elég sok pénzbe kerül, mivel vizsgáról van szó, ez valójában 1200 fő. Ugye, mert meg kell hagyni az üres helyeket. Ami még fontos az időpont egyeztetés tekintetében, hogy ezek kari időpontok lesznek. Tehát nem én szabom meg ezeket a vizsgai időpontokat, én maximum ajánlhatok időpontokat, ezt a kar dönti el a dékáni és a hallgatói képviselet együtt. Tavaly, tehát a rendes kurzusban egy évvel ezelőtt óriási problémák voltak avval, hogy a szoftvertechnológia és szoftvertechnikák, tehát László tanár úr és Haszán tanár úrnak a tárgyai, val mindenféle ütközések voltak, és az emberek egyszerre akartak mind a két vizsgára menni. Tehát a HK és a DK, leginkább a HK próbálja ezt megoldani, hogy ez ne történjen meg, azoknak, akik keresztfél évvel a szoftvertechnológiát veszik fel különösen. A másik meg az, hogy elég reménytelenek tartom azt, hogy valaki reggel elmegy szoftvertechnológiából, majd délután operációs rendszerekből. Ebből nagy valószínűséggel az lesz, hogy mind a kettőt elbukja, mert nem tud rájuk rendesen felkészülni. Ezek csak tanácsok, tehát én csak tanácsolni tudok, mindenki maga dönt, elmutatok 18 évesek. Jó. Ami még itt fontos, hogy van egy fakultatív feladat. Ezt aki akarja, vállalja, megpróbálja vállalni, és konzulenseink vannak, akik ilyen feladatokat konzultálnak. Ha a hallgató és a konzulens összetalálkozik, lényegében a konzulens befogadja a hallgatót, akkor lehet egy fakultatív feladatot csinálni operációs rendszerek különböző témaköreiben. A webben most is kivannak a tavalyi kiírások, kirakjuk az új kiírásokat, akit érdekel, keresse meg a konzulenst e-mailben a fent levő adatok alapján. Következő órán, vagy a jövő héten kicsit részesebben fogunk erről titeket tájékoztatni, hogy mégis itt miről van szó. Miért éri meg ezt csinálni, azon kívül, hogy az ember okosabb lesz tőle és tanul egy-két dolgot? Azért éri meg csinálni, mert 10% pluszpontot kapunk, adunk érte a végső jegy megállapításánál. Tehát gyakorlatilag egy jegyet lehet javítani a tárgy eredményén. És azon kívül rengeteget lehet tanulni. Azt mondanám, hogy körülbelül 15-20 témát fogunk kiírni, és erre mondjuk kétszer ennyi, esetleg két és félszer annyi hallgatót tudunk fogadni. Nyilvánvaló, hogy ez mindenkinek, 500 embernek ilyen feladatokat konzultációval nem tudunk kiírni. Segédanyagok. A fóliák folyamatosan kerülnek majd föl a webre. A tavalyi fóliák fenn vannak, de nyilvánvalóan hát egy ilyen tárgy, egy élő valami. A visszacsatolások alapján mi is változtatunk rajta. Tehát a fóliák kismértékben fognak változni, és ezeket felrakjuk a tárgy weblapjára. Amit megígérünk, hogy talán egy kicsit jobb struktúrában, szerkezetben fogjuk felrakni, mint tavaly, jobb nevet adunk például a fóliáknak, meg egyebeknek. Tehát mármint a weblapon jobb nevet adunk, egyértelmű lesz kideríteni az, hogy melyik fólia hova tartozik. Tehát mindenkinek ajánlom, hogy az új fóliák alapján dolgozzon. Ez különösen azért fontos, mert az InfoSite-on fönn vannak a tavalyi fóliák, és sokan azt használták például most a keresztfél éves vizsga alapján. De ez a másolat valamikor elkészült, és mi természetesen a hallgatóktól kapunk visszacsatolásokat, tehát bizonyos hibákat a hallgatók felfedeznek, és ezeket a hibákat mi javítjuk. És nagyon sok esetben előfordult az, hogy ugyanazt a hibajelzést, amit már a tanszéki weblapon levő fóliákon rég kijavítottunk, a InfoSite-os fóliák alapján többször megkaptuk. Nem olyan nagy baj ez, csak olyan értelemben nehézkes, hogy jó az InfoSite, meg nem is. Tudni kell használni. Van egy könyv, Kóczi Kondorosi szerkesztésében, aminek az a címe, hogy Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben. Ez egy több mint 10 éves könyv, inkább 11 éves a eredeti tartalom megszületéséhez képest. Meglehetősen elavult. Vagy mondjuk így, úgy mondanám, hogy elavuló félben van, és nagyon nehezen el is érhető. Különböző elektronikus verziók fönn vannak belőle a webben. A tárgy weblapján megtaláljátok a elektronikus verziókra vonatkozó linkeket. Mivel az MSC felvételihez, aminek része ez a tárgy, valamilyen írott anyagot, magyar nyelvű írott anyagot kell adnunk, ezért ez a könyv van megadva az írott anyagnak, és az MSC felvételiben csak az MSC felvételi websájton megadott, ebben a könyvben megtalálható anyagrészeket fogjuk kérdezni, ami kisebb, mint az egész tárgyanyaga. Igazából jó könyv, egy angol nyelvű könyv, ami nagy vonalakban lefedi a tárgyanyagát, Operating System Concepts címen fut, ez CC++ alapú, elsőben a példák CC++-ban vannak benne, valamint Operating System Concepts in Java, ebben Java példák vannak nagyobb rész, de nem teljesen. Ebből a 8. kiadás az aktuális, de a 7. és a 8. között jelentős változás nincsen. Aki meg tudja szerezni a könyvet, annak ajánlom, de azért nem egy per egyben a tárgyanyaga ez a könyv. A tárgy fóliái fönn vannak az itt megadott URL-en, majd letöltitek a fóliát, és az alapján, ha akarjátok meg, letöltitek ezt a fóliát, és az alapján megtaláljátok azt a fóliát. Tehát az OS Book websájton van fönt, ennek a könyvnek a web támogató szájtján. Ingyenesen elérhető a tárgyban ez a könyv ajánlott, tehát ebből következően a fóliát is használhatjátok. Itt az a szerzőjogi megkötés van a websájton, hogy ha a tárgynak az anyagában, a tárgynak az irodalom nyilatkozásai között, mint ajánlott anyagként szerepel ez a könyv, vegyétek meg, ha akarjátok, akkor a fóliákat is lehet használni. Ha nem lenne benne, akkor nem használhatnánk a fóliákat. Az előadások nem az alapján, a fóliák alapján mennek, mert mi úgy gondoltuk, hogy kicsit egyénieskedünk. És ott van az InfoSite, amivel az a baj, hogy bár tavaly egy rendkívüli módon aktív kisebb hallgatói csapat jelentősen átalakította, de még mindig nem az igazi. Részben még nagyon régi anyagok föl vannak, nem egyértelműen jelezve, hogy ezek nagyon régi anyagok. Részben, mint mondtam, például a fóliák, a tavalyi előadás anyagai, és hát lehetne ezen mindenképpen javítani, tehát tulajdonképpen az egyik fakultatív feladat az lehetne, hogy egy kisebb csapat, mondjuk azt mondanám két ember, nekiáll, és az InfoSite-ot valamelyikünknek a felügyeletével átalakítja, szépen folyamatosan építgeti. Ez ugye mindenkinek nagyon jól jön majd. Azt a problémát, hogy a fóliák azok a mi általunk updateltek legyenek, és mikor kerül fő ide egy fólia, és ha mi változtatunk valamit, az hogy kerül át az InfoSite-ra, azt ráhagyom az informatikusokra, ti rátok, hogy oldjátok meg a alkalmas eszközökkel. És akkor az utolsó információ a bevezetés-felvezetés tekintetében, mi is a célkitűzés ennek a tárgynak? Hát nyilvánvalóan a tárgy követelményekben van egy gyönyörű nagy leírás, hogy mi a célkitűzés ennek a tárgynak. De hát ez egy gyönyörű szép szakmai szöveg, lehet, hogy a tárgy elvégzése után értenétek, most megpróbálom úgy összefoglalni ezt a mondani valót, hogy most is érthető legyen. Alapvetően a tárgynak az a célkitűzése szerintem, hogy elhitessük veletek azt, hogy az operációs rendszer és az alatta levő hardware az nem egy fekete doboz. Nem egy olyan doboz, ami úgy ott van, és nem nyúlunk bele, nem nézzük meg, hogy mi történik. Hogyha rossz, akkor lecseréljük, újrainstaláljuk, mit tudom micsoda, hanem ez egy olyan valami, amiben be lehet nézni, amiben érdemes benézni, és a problémákat benne meg lehet oldani. Arra, hogy a problémákat megoldjuk, arra vannak eszközeink, részben az operációs rendszerek maguk nyújtanak olyan eszközöket, amik lehetővé teszik az operációs rendszer belsejének a megismerését. Részben vannak plusz kiegészítő eszközök, többnyire magától az operációs rendszer gyártójától, vagy mondjuk a Linux esetén a világból, mindenhonnan, amik még mélyebb ismerkedés lehetővé tesznek. És ugye legnagyobb részt ti informatikusok vagytok, akik itt ülnek, ti szoftvereket szeretnétek írni, és ezek a szoftverek ezeken az operációs rendszereken fognak futni. A szoftver írása közben ismernetek kell az operációs rendszert, a szoftver fejlesztése és üzemeltetése közben tudnotok kell használni, és tudnotok kell, hogy bele tudjatok nézni ezekbe az operációs rendszerekbe, és ahhoz, hogy bele tudjatok nézni, tulajdonképpen valamilyen szinten ismernetek kell, hogy benn mit várhattok. De ugyanakkor az operációs rendszer nem is egy fehér doboz abban az értelemben, hogy teljesen megismerhető. Elsőben nem is abban az értelemben teljesen megismerhető, hogy ne látnánk teljesen bele, hanem egyszerűen idő, energiát szempontjából nem tudunk annyi időt, energiát belefektetni, hogy a mai modern operációs rendszereket megismerjük. Hihetetlen bonyolulsága dolgokkal állunk szembe, hiszen nagyon jól tudjátok, hogy mondjuk egy Linux operációs rendszer magja, a szűk operációs rendszer mag, most nem beszélek Explorerről és minden egyébről, vagy mondjuk egy Linux kernel, adott esetben több millió, több tízmillió kódsorból áll. Nyilvánvaló, hogy ez emberi képességekkel megismerhetetlen, túl van az emberi képesség határain. Nem is tudom, hogy azok, akik ezeket karban tartják, hogyan tartják karban. De valamilyen szinten egyfajta megismerés, egyfajta megértése szükséges és lehetséges is ezeknek az operációs rendszereknek. Azt nem hiszem, hogy innen mindenki operációs rendszer fejlesztő lesz, de azt hiszem, azt már reménykedek, hogy mondjuk néhányszor 10 ember azért mélyebben meg fog ismerkedni ezekkel az operációs rendszerekkel, és hogy a Linuxba, vagy később valamilyen cégnél, például a Microsoftnál a Windowsba bele fog mindenféle részeket írni ebbe az operációs rendszerbe, de valószínű, hogy az egészet akkor sem fogja megismerni. Csak egy szűk részét, Tehát Alan Cox, a Linux kernel egyik nagy gurúja, meg Linus Torvalds sem érti szerintem az egészet. Nagyon jó átlátása van az egészről, de a mély apró részleteknek nálánál sokkal jobban hozzáértő gurujai vannak szintén. Ugyanez vonatkozik a Microsoft Windowsra, csak ott a neveket nem ismerjük. Ugye, mert ez egy cég elrejti az egészet, és mi számunkra csak a Microsoft látható. Tehát ezért azt mondom, hogy az operációs rendszerről szükséges ez, hogy a tárgy végére a fejetekbe felépüljön egy modell, ami alapján képesek vagytok ezt megérteni. Egyfajta koncepció, gráf. A dolgok hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Hol, körülbelül milyen algoritmusok futhatnak, és hasonló dolgok. És ezt a fajta koncepciógráfot, elméleti tudást mi szeretnénk megerősíteni néhány gyakorlati példával, amennyi gyakorlati példát egy ilyen rövid tárgy keretein belül mi be tudunk mutatni. A gyakorlati példák egyértelműen, hogy kiderült Unix, még inkább a tradicionális régi Unix, nem is a modern Linux, oda csak kitekintések területéből jönnek, és a Windows operációs rendszerből jönnek, és egy nagyon kicsi MicroCOS beágyazott operációs rendszer bemutató lesz, amit egy negyedik kollégám Naszály Gábor fog tartani, 45 perces lesz. A MicroCOS egy olyan operációs rendszer, amit meg lehet ismerni. Néhány ezer kódsor C-ben, meg néhány assembly file. Ez egy nagyon kicsi operációs rendszer, de magában egy tárgy lehet, szólhatna csak arról, hogy ez az operációs rendszer hogyan működik. Ez egy 8 bites mikrovezérlőkre, meg maximum kis teljesítmény a 32 bites mikrovezérlőkre írt operációs rendszer, és a Méréslaboratórium 3-ban fogjátok használni egy vagy két labor keretein belül, tehát most tulajdonképpen ez a tárgy megalapozza, és valamilyen szinten megmutatja nektek ezt a kis operációs rendszert, és ott majd a Méréslabor 3-ban kisebb feladatokat oldotok meg vele. Jó. Akkor ez volt az első követelménye szlájdom, és akkor most nekikezdek az operációs rendszerrel kapcsolatos bevezető dolgoknak, ami már tényleg szakmai jellegű anyag. És majd ahogy haladok előre, tartunk ugye 15 perces szünetet. Na, tehát. Nagyon nagy gondba vagyunk, mert itt beszélünk az operációs rendszerről, mindenki tudja, hogy mi az az operációs rendszer, de én bennem már nagyon régen felmerült az a kérdés, hogy tudok-e egy frappás néhány soros definícióját adni annak, hogy mi egy operációs rendszer. Hoppá. Egy pillanat. Nem. Van nekem egy kisebb demo effektusom, nagyon jó. Most már megszüntettem a demo-helytust. Nagyon nehéz egy jó definíciót adni az operációs rendszerre. Annyira nehéz jó definíciót adni az operációs rendszerre, hogy 1990-es évek során az Amerikai Egyesült Államok és a Microsoft között volt lényegében egy per, ami azt próbálta eldönteni, hogy hol van vége az operációs rendszernek. Ugye ez a klasszikus Windows Explorer, vagy a Microsoft Internet Explorer része az operációs rendszernek, vagy nem című per. És az derült ki, hogy ezt nem olyan könnyű eldönteni. Nyilvánvalóan a Microsoft azt mondta, hogy a része, a világ többi része azt mondta, hogy nem a része. A jogi szövegből nem tudunk rájönni, hogy mi volt a végső megállapodás. Jól tudom, végül a Microsoft fizetett sok-sok pénzt, és elfelejtették a dolgot. És nagyon sokat fizetett természetesen az ügyvédeknek is, de hát nem erre, ha valaki nem erre az egyetemre ment, akkor már korábban dönteni kell, tehát hogy mondjam, korábban kellett volna döntenetek, hogyha az aspektusa érdekelte volna titeket. Nem az érdekel, tehát nekünk azt kell eldöntenünk, hogy hol van vége az operációs rendszernek. Hát ebben a tárgyban azért azt fogjuk követni, körülbelül azt a definíciót fogjuk követni, amit a Wikipédiás definíció. Tehát tulajdonképpen az operációs rendszer az olyan valami, ami interfész a hardware meg a user között, mindenféle erőforrás menedzsmentért felelős, megosztja az erőforrásokat a számítógépen belül, és egyfajta jó gazdaként, jó házigazdaként futtatja az a felhasználói programokat. Nyilvánvalóan, hogy programozói szempontból, ha csak nem az ember az operációs rendszert írja maga, ez úgy fog jelentkezni a felhasználói programokat írók számára, hogy az operációs rendszer mintegy körbeveszi az ő kis felhasználói programát, és mindenféle szolgáltatásokat nyújt számára alkalmazói, programozói interfészeken, tehát apikon keresztül. Tehát ha valaki elkezd egy ott operációs rendszer, vagy mondjuk szoftver környezet fölött programozni, akkor legelőször az operációs rendszer apiának a részeit ismeri meg. Például hogyan tudok létrehozni egy fájlt, hogyan tudok beleírni, hogyan tudom letörölni, lezárni, hogyan tudom a hálózatot használni, és hasonló kérdések. Hogyan tudok a képernyőre valamit rajzolni? Ez minden operációs rendszerben más, és adott esetben, sok esetben operációs rendszerek különböző ilyen apikat nyújtanak, különböző szintű apikat. Erről majd Micskei Zoltán a Windows-val kapcsolatban fog beszélni, hogy a különböző Windows apik azok egymáshoz képest hogyan viszonyulnak. Lehet, hogy már a szó sem volt jó, mert a Windows API az magában már valamilyen apit jelent. Tehát a Win32 API, a Windows API és mindenféle ilyen apró elnevezésbeli, látszólag elnevezésbeli különbség, amik mögött nagyon mély technikai rejtelmek vannak. Tehát tulajdonképpen ilyen értelemben szolgáltatásokat nyújt egy programozói felületen keresztül az alkalmazói programnak. Nem kerültünk közelebb a dologhoz, nem egy egyértelmű definíció, és sajnos nagyon sok fogalommal kapcsolatban a tárgynál azt tudjuk majd mondani, hogy igazából nincs egy jó definíció. A tárgy végére reméljük, hogy mindenkinek a fejébe kialakul az a kép a dologról, ami az én fejemben van. Mert nincs egyértelműen rövid definíció, egyszerűen körbe tudjuk járni a dolgot sokszor-sokszor jobbról, balról, egyebekről, és egyszer csak abban reménykedünk, hogy mindenki ugyanazt gondolja. Nagyon sok ilyen dolog van, amit nem lehet egy mondatba leírni, hanem nagyon sok idő, amíg ezt az információt átvisszük. Igazából egy dolgot kell azért megvizsgálnunk, hogy milyen operációs rendszerek vannak, és talán ezen az úton, és milyen típusú operációs rendszerek vannak, és ezen az úton eljuthatunk egy ilyen pontosabb képbe mindenkinek a fejébe. Tehát mindenki fölkezd, milyen operációs rendszerek vannak, van a Windows, meg a Linux, meg vannak a Unix-ok. Ezen kívül milyen operációs rendszerek vannak. Majd mint kiderül, rengeteg másfajta operációs rendszer van. Ilyen értelemben már definíció kérdése az, hogy mondjuk az Android, ugye egy mobil operációs rendszer, ami nagyon gyorsan terjed el, az most valójában egy külön operációs rendszer, vagy az valójában Linux? Hát hiszen, ha belenézünk, akkor azt fogja kiírni a Linuxban, a Linux Unén parancs, hogy Linux kernel 2, 6, 29, 32, 35, tehát nyilvánvalóan egy Linux kernel fut benne, és azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen az Android egy bizonyos szintig egy Linux operációs rendszer, amire egy következő rétegként már egy sokkal absztraktabb mobil specifikus operációs rendszer van fölépítve, de azért ez egy Linux operációs rendszer. Ugyanúgy valakinek van egy iPhone-ja, fölteszi a kérdést, hogy azon milyen operációs rendszer fut, hát iOS, mit tudom én, micsoda, de nagyon jól tudjuk, aki jobban belenéz, hogy valahol a mélyén egy BSD Unix van egy Mac mikrokernelrel, tehát lényegében az is Unix. Aztán a macOS ugye az eleve, az definíció szerint egy BSD Unix egy Mac mikrokernelrel, tehát nagyon sokfajta operációs rendszer van. Erről ma még fogunk beszélni, de talán még egyszerűbb, hogyha a történelmi háttér irányából indulunk el. Hogyan születtek meg az első operációs rendszerek? Hát a magyar nyugdíjrendszer szerint az első operációs rendszer nem sokára nyugdíjba mehetne. Tehát körülbelül 60 éves lehet az első operációs rendszer. Hát ha így haladunk, akkor persze ez egy örökké üldözéses verseny lesz, de hamarosan nyugdíjba mehet. Sőt, ha azt veszik, hogy mennyi trauma érte, legalább annyit kapott, mint egy rendőr vagy mondjuk egy katona. Ezért valószínűleg, hogy korengedményes nyugdíjas jogosult lenne az első operációs rendszer, ha még létezne. De nem létezik. Igazából ugye az első elektronikus számítógépeken nem volt operációs rendszer, hanem ott a rendszermenedzserek oda mentek a forrasztókápákával meg a kapcsolókkal, és átprogramozták az operációs rendszert, megnyomtak egy gombot, az csinált valamit, printer kinyomtatott valamit, megnézték az eredményt, oda mentek a forrasztókápákával, forrazgattak egy kicsit, egy pár ilyen patch panelt, kábelt átdugogattak, újból megnyomták a gombot, megnézték az eredményt, jó, nem jó, és így haladtak a dolgok fele. A gép nagy részében állt, forrazgatták, javítgatták, porszívozták ki belőle a bugokat, mert ugye a bug is innen születik. Az idő kis részében megcsinált valamit, az idő nagyon kis részében csinált valami jót. A legnagyobb részében debugolták lényegében, de nyilvánvalóan ez nem volt egy túlságosan hatékony módja a működésnek, és ugye nagyon jól tudjuk, és itt jönnek be az egészségügyi szervezők, az emberi életet is nagyon jól meg lehet szervezni. Tehát az emberi élet is egy olyan dolog, amiben vannak erőforrások, vannak feladatok, és az erőforrásokat a végrehajtó egységekre, emberekre, maga az ember is egy erőforrás. Allokálni kell, úgyhogy a feladatokat megoldjuk. Semmi különbség nincs egy bizonyos távolságból nézve, mondjuk egy kórház működése, ahol a végrehajtó egységek, az orvosok, a nővérek, az erőforrások, a különböző szobák, eszközök, műszerek és egyebek, meg egy modern sokprocesszoros számítógép között. egy modern sokprocesszoros számítógépben vannak általános célú végrehajtó egységek, mondjuk Intel vagy AMD, akármilyen processzorok, meg ott van a AMD vagy Nvidia GPU kártya, egyebek, meg kell oldani, hogy a meglévő erőforrásokkal az adott feladatokat megoldjuk. Valójában ugyanarról a feladatról van szó, és azt állítom, hogy ebbe a tárgyba ismertetett dolgok jelentős része direktben alkalmazható lenne ma is az egészségügyben, vagy bármilyen olyan másik területen, ahol az életet hatékonyabban kell megszervezni. Ilyen értelemben a mai modern számítógép, ami itt az asztalokon van, nagyon hatékony módon szervezi meg az életét, nagyon hatékonyan használja fel az erőforrásait. Természetesen azért a számítógép belső élete lényegesen egyszerűbb, mint akár egy embernek a saját élete, különösen ha még ez az ember mindent megtesz azért, hogy a saját életét el is bonyolítsa. Mert azért, azt vegyük tudomásul, erre hajlamosak vagyunk. Tehát... Na, lényeg a lényeg, ahonnan indultunk, hogy ezek a korai számítógépeknél az operációs rendszer tulajdonképpen a rendszert üzemeltető emberek futtatták saját fejükön, és lényegében értem, egy humán vezérlésű rendszer volt az egész. De felmerült az erőforrásgazdálkodás, a feladatok sorrendjének kiválasztása, az erőforrások allokálása és egyéb dolgok. De alapvetően ez egy nagyobb rész semmit nem csinálunk, kisebb részt valami értelmeset csinálunk dolog volt. Nagyon jól tudták, hogy ez nem jó, és nagyon látható volt, hogy az emberi erőforrásokkal ez nem oldható meg. A számítógépet arra találták ki, hogy algoritmusokat futtasson, és valakinek eszébe jutott az, hogy miért szórakozok én avval, hogy milyen sorrendben rakom be a különböző osztályokra a jövő számítási feladatokat, amikor itt ez a számítógép, és az idő 99%-ában áll, az alatt kiszámolhatná azt, az a szerencsétlen, hogy milyen sorrendben futtassuk le az egyes felhasználók jövő feladatokat, és milyen erőforrásokra van ehhez szükség, megfelelően allokálná az erőforrásokat, és lefuttatná. És én nekem nem kéne itt lennem éjszaka is, és rakosgatni be a lyukkártyákat, hanem beraknám a lyukkártyákat, és ő elővenni abba a sorrendbe a feladatokat, ahogy ő akarja. És kinyomtatná, amilyen sorrendbe ő akarja. És én csak és akkor attól kezdve nekem semmit nem kéne csinálnom, csak berakosgatnom a lyukkártyákat, meg kivegetni a nyomtatásokat, és beszélgetni a kollégákkal, akik jönnek az eredményekért. Az eredmények nagy részt rosszak, de hát ez nem baj, majd hozza újból a lyukkártyáját. Így ment ez a dolog, még a nem sokkal előttem, amikor én 1989-től 94-ig jártam erre az egyetemre, nem sokkal előttem még a programozás házi feladatot lyukkártyán kellett kiukazgatni, fölvinni a harmadik emeletre a nagy Ural, mit tudom én, Ural 2, őzakhoz igazából Ural 2 volt, beadni a lyukkártyákat, és az ember kapott egy ilyen leporellót, amit a számítógép kinyomott magából, az alapján újra lyukazgatta a lyukkártyákat, újra kapott egy leporellót, és egyután működött a szoftver. Ez 20 éve volt. Tehát nyilvánvaló, hogy ezt... Na jó, ez kezd furcsán működni. De azért próbálkozunk vele. Nem adjuk föl, ez is informatikai eszköz, addig kell tesztelni, amíg nem jól működik. Na jó. Low-tech megoldás. Na, most már jól vagyunk. Korai batch rendszerek. Na. Nagyon jó. Demo effektus. Na. Nagyon jó. Korai, most sikerült a dolgot megoldanom. De ez most teljesen low-tech megoldás. És most a rohadék működik már, elnézést, hogy így mondom. Na, korai batch rendszerek. Rájöttek ezek a úriemberek, akik ezeket a számítógépet üzemeltetnék, hogy a munkájuk jelentős részét el tudják végeztetni a számítógéppel, és lényegében el tudták érni azt, hogy a számítógépek magukat ilyen batch job jelleggel, innen jön a kötegel job, egymás mellé rakott jobokat szépen egymás után le tudtak futtatni, és hatékonyabb lett a rendszer működése, a hasonló erőforrás igényű feladatokat összecsoportosították, hogy az erőforrásokat ne nagyon kelljen cserélgetni, egymás utáni ismétlődő lépésekre ne legyen szükség, és amit még tettek, hogy eredetileg a számítógép mindent szép sorba csinált. Beolvasta a lyukkártyáról a programot, lefutatta a programot szép sorrendben, kinyomtatta. És ezt végigcsinált. Amikor a legutolsót kinyomtatta, akkor vette a következőt, beolvassa, megcsinálta, kinyomtatta. Rájöttek arra, hogy ezek a feladatok átlapolhatók. Tehát egy időben lehet egy folyamatot beolvasni, egy másik folyamat futhat, a harmadik meg nyomtathat. Nyilvánvalóan ez egy intelligensebb perifériák kellettek. Tehát ilyen értelemben offline-nál váltak a műveletek, ezzel nőtt a komplexitása részben az operációs rendszernek, részben az egész feladatkörnek, és megszülettek tulajdonképpen a rezidens monitorok, amik nem tettek más, mint néztek valamit, és ha ott volt egy új munka, akkor azt elkezdték végrehajtani. És ettől kezdve automatikusan működtek ezek a jobok egymás után, tehát éjszaka nem kellett nézegetni, villog a piros lámpa és rohanni a köteg lyukkártyával, hanem magától az ember észrevette, hogy a számítógép magától észrevette, hogy a feladatnak vége, és folytatta a következőt. Tehát lényegében ezzel jön létre az átlapolt feldolgozás, és ezzel egy időben a szabványos interfészek is megjelentek. Korábban minden lyukkártyának volt egy saját lyukkártyaolvasónak, meg nyomtatónak volt egy saját drivere, ami teljesen máshogy nézett ki, mint az összes többinek a drivere. Valaki összehekkelte a függvény interfész, a szoftver interfész teljesen máshogy nézett ki mindegyikre, valaki összehekkelte, és azt kellett használni. Rájöttek, hogy ez az egész történet szabványosítható, és ettől kezdve létrejöttek úgynevezett a logikai perifériák. Tehát már direktben nem a valódi fizikai perifériát kezelte a program, hanem egyfajta, később ma már virtualizációnak hívtuk, akkor még nem így hívták, lényegében egy absztrakt periféria definíción keresztül látta az ember a valódi fizikai perifériát, és a köztes réteg elfette a fizikai periféria részleteit. Azért ez egy óriási változás, a programok sokkal hordozhatóbbá válnak, tulajdonképpen megszülettek az első driverek, csak akkor még nem így hívták. És el is kezdték a feladatokat és a I.O. műveleteket pufferelni, lazították a különböző végrehajtási fázisok közötti kapcsolatot, közé puffereket raktak. Nyilvánvalóan ez az kellett, hogy jóval nagyobb tárolóterület állt már a rendelkezésükre, azt tud pufferelni, akinek van területe, ahol elrakja a dolgokat. Ha nincs memória, akkor nem tudunk pufferelni. Még mindig nagyon nagy probléma volt az, hogy változatlanul a programozók nem fértek online hozzá a rendszerhez. Mentek a lyukkártyájukkal, beadták a ablakon a feladatot, és kaptak egy telefont, hogy mehetnek az eredményért. És kaptak egy halom papírt, és akkor elkezdték nézegetni, hogy ami a lyukkártyán van, miért azt hozta ki, ami a papíron megjelent. Nyilvánvalóan megoldása az, hogy adjunk annak a szerencsétlen programozónak egy felületet, egy szoftveres felületet, valami elektronikus felületet, amin ő a dolgokat meg tudja nézni, és online, interaktív módon tudja a számítógép működését befolyásolni. Ekkor már 60-as éveknél járunk egyébként, tehát mondjuk a 60-as évek eleje. Amikor ez megszületik, online hozzáférnek először a felhasználók és a programozók a számítógéphez. Addig ugye lyukkártyáztunk. Ami még ebbe a témába szükséges, akkor az a 15 perces szünet után lesz hallható, és addig megpróbálom ennek a csodának a problémáját is megoldani. Akkor most 15 percet köszönöm a figyelmet, és akkor második előadás második részére találkozunk. Akkor két dolgot elfelejtettem, megmutatni a könyveket. Az Operating System Concepts könyv az ilyen dinoszauruszos, tehát mindenhol dinoszauruszok vannak benne, emiatt mondjuk a default slide template az ilyen 3 megabyte vagy 4 megabyte, mert tele van dinoszaurusz képekkel. Viszont egy jó könyv, és ez mondom, hogy a 8. kiadás, a 7. kiadás ugyanolyan jól használható, tehát ha valaki azt tudja megszerezni, akkor ne rettenjen, megolvasgassa. És a Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben című könyv, ami tudomásom szerint már papírverzióban nagyon régóta nem elérhető, tehát csak az elektronikus verzió marad, mint opció, vagy ha valaki tud se keresni, találni régi papírverziót, akkor azért ezt a könyvet is természetesen ajánljuk. Nem nekem szólt. Jó. A másik kérdés, hogy a követelményekkel kapcsolatban valakinek nincs a kérdése. Jó, nincsen. Egyébként is, ha úgy érzitek, bármennyire is sokan vagyunk, ugye 500 ember egy hatalmas egy előadóba, vagy mondjuk inkább azt mondom, hogy 400 ember egy hatalmas egy előadóba, ha úgy érzitek, hogy valamit nem értetek, tartsátok fel a kezeteket, nem szégyen, bár tudom, hogy ilyen nagy előadásokon ez nem szokás, de valószínű, hogyha néha-néha valakinek vagy az az érzése támad, hogy valamit nem ért, akkor lehet, hogy többen nem értik, és tényleg jó lenne, ha végigmennénk rajta. Ha ez nem, még egyszer végigmennénk azon a témán. Hogyha ez nem sikerült, vagy valamiért úgy érzitek, hogy hadd menjen tovább az előadás, szünetbe is megkérdeztetek tőlem, hogy mi, hogy van, és miért van úgy, és akkor ha esetleg tényleg globálisabb a probléma, több embert érint, akkor azt a témát újból egy kicsit máshogy, egy kicsit részletesebben végignézhessük. És remélhetőleg sikerült megoldani a berendezésemnek a problémáját. Tehát visszatérnék akkor a szakmai anyagra. És ugye ott tartottunk, hogy spooling, ami alapvetően azt fogja jelenteni, hogy egy időben több feladatot engedünk a gépre. Korábban mindig csak egy feladat volt a gépen, és különböző IO és egyéb operációkat próbáltunk meg párhuzamosan végrehajtani. Itt már az történik, hogy akár egy időben több feladat is bejut a gépbe, egy fut, másikkal meg különböző IO műveleteket végeztet a gép. A feladatok még jobban átlapolódnak. Mindezt azt teszi lehetővé, hogy ezzel egy időben a memória technológiák nagyon gyors fejlődésnek indulnak, és a számítógépekben egyre több memória található, a korábbi 4 kilobájt helyett mondjuk 16 vagy 64 kilobájt. Pontosabban nem is kilobájt, mert akkor még nem így mérték a szavakat, valahány bit, és mondjuk olyan kb. 64 kiló akármicsoda, vagy 16 kiló akármicsoda. Többnyire ez már egy esetekben félvezető memóriát jelent, de sok esetben még ezeket a régi memória, felirgyűrűs memóriákat, de már előkerülnek a félvezető memóriák. Tehát ez tulajdonképpen az a képesség, amit talán némelyitek, már talán ti nem Z80-nal találkoztok meg, hát meg Commodore 64-el először, tehát akkor egy ilyen hatalmas nagy néhány hűtőgépnyi számítógép, az mondjuk egy C64-es képességével rendelkezett, vagy még kevesebbel, és erre rá volt cuppanva, hogy úgy mondjam, egy egész vállalat, vagy egy egész nagy szervezet, és ez minden problémát megoldott. Itt jön elő a multiprogramozás fóka, mert egyre nő a multiprogramozás foka, tehát egyre több feladat kerül be a gépbe párhuzamosan. Nyilvánvalóan még mindig egyetlen egy végrehajtó egységünk van, tehát ez ossza meg a képességeit a feladatok között, de egyre okosabban ossza meg a feladatok között a képességét, emiatt úgy tűnik, hogy virtuálisan növekszik a teljesítménye, mert egyre kevesebbet várakozik. Pontosabban a várakozást egyre hatékonyabban más feladatok végrehajtására használja föl, és nem buta módon várakozik, hogy már valami történjen meg, hanem azt mondja, ha nem történt meg, nem érdekes, akkor csinálom azt. És várok arra, hogy ez a valami megtörténjen. Természetesen egy lassú fejlődés, ott mindenhol programozók dolgoznak, és jönnek rá az ötletekre, csinálnak valamit, rádöbbennek arra, hogy annál lehet jobban csinálni, módosítják, újra csinálják. És ezt nagyon sokan, tehát az Amerikai Egyesült Államokban, nagy egyetemek, Európában, nagy egyetemeken párhuzamosan folyik ez a munka. Ez az időszak, amikor elindulnak az internet világának az első lépései, 1969 környékén ugye megindul az internet, megszületik a C programozási nyelv, a Unix operációs rendszer, de még most ezelőtt vagyunk. Az egészet több dolog teszi lehetővé, de megint, hogy még nagyobb kapacitású, még nagyobb sebességű memóriáink, gyors memóriáink vannak, és rádöbbennek, hogy most már nem is érdemes a feladatokat a beugyász beérkezési sorrendbe feldolgozni, hanem tulajdonképpen az egész feldolgozási folyamatot egy dinamikus, az erőforrások és a feladatok együttes ismeretén alapuló valami értelme dinamikus módon ütemezéssel váltják föl. A rendszer több feladatot tart a memóriába, ezeken a feladatokon párhuzamosan, amennyire tud párhuzamosan, virtuálisan párhuzamosan dolgozik, még mindig többnyire egyetlen egy végrehajtó egységünk van. És lényegében az egész feladat végrehajtást a számítógép önmaga optimalizálja futási időben. Maga dönti el, hogy a rendelkezésre álló feladatok közül melyiket hajtja végre, és milyen szempont, és önálló szempontrendszerek alapján dönt. Nyilvánvalóan ezek primitív algoritmusok, milyen erőforrások állnak rendelkezésre az adott feladat, milyen erőforrásokat használ, mi a legjobb sorrendje a feladatok végrehajtásának, hogy optimálisan használjuk az erőforrásokat. Lényegében arról van szó, hogy itt fölmerül legelőször a job pool, tehát a feladat készlet fogalma. A feladatok egy készletét kell egyszerre megoldanunk minél optimálisan, van nem egyetlen egy feladatot, az egész készletet együtt, minél rövidebb idő alatt. A cél az, hogy a processzor és lényegében minden erőforrás maximális erőforrás kihasználás, tehát a 100%-os erőforrás kihasználás környékén fusson, mert ha ez elérhető, akkor nagy valószínűséggel a leggyorsabban tudjuk a feladatainkat befejezni, hogy globálisan. Megjelenik az ütemelés, tehát a scheduling vagy scheduling, attól függ, hogy most angolok vagy amerikaiak vagyunk, magyarul ütemezésnek hívjuk. Ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy van egy feladatkészletünk, amit futtathatnánk, és nekünk el kell dönteni abból a készletből, hogy melyik az a feladat, ami leginkább megérett arra, hogy futtassuk. Melyik a legoptimálisabb az erőforrás és más szempont kihasználások alapján futtatásra. Amikor ez a lépés megtörténik, lehetővé válik az, hogy a felhasználó online hozzáférjen a számítógéphez. Hiszen a felhasználóhoz való online hozzáféréséhez is programot kell a számítógépen futtatnunk. Ugye ekkor még jönnek a kis zöld karakteres terminálok, meg a keyboardok, amiket legelőször telex gépekről és mindenféle hasonló berendezésről lopnak le a fejlesztők. A terminál az valahonnan előkerül, nem tudom, valószínűleg először tévét használtak, nem lepődnék meg, ugye az első tévék azok jó 20 éve korábban megjelentek, és megszületik az első olyan számítógép, ahol a felhasználó a számítógép előtt ül, és bepütyög valamit, és a számítógép arra rögtön, valamilyen időn belül válaszol, online lehetővé válik a számítógép, és a programozó, vagy a számítógép felhasználó interakciója, megszületetnek az első editorok, és attól kezdve a lyukkártya az egyre jobban feledésbe merül, és a programok ilyen értelemben már interaktívá válnak. Ugye ekkor egyébként ezzel párhuzamosan folyamatosan egyre kisebb szervezeti egységeknek lesz saját számítógépe. 60-as évek elején egy egész egyetemnek volt egy számítógépe. A 60-as évek közepén egy tanszéknek. Lehet, hogy a 70-es években egy amerikai egyetemet, sőt nem lehet, akár kisebb kutatócsoportoknak is lehetett egy saját számítógépe, ami saját maga azt csinált, amit akart. Addig, amíg az egész számítógép el van zárva egy légkondicionált szobába és fehér ruhás operátorok őrzik, addig az átlag felhasználó nem sok mindent csinálhat. De abban a pillanatban, amikor a négy vagy öt embernek a szobája mellett egy hatodik vagy hetedik szobában ott zakatol egy kis számítógép, attól kezdve el lehet kezdeni mindenkinek ötletelni, hogy lenne jobb. És ha sok ember ötletel azon, hogy hogy lenne jobb, akkor nagyon jó ötletek is születnek, egyszerűen csak abból következően, hogy szélességi keresés jelleggel mindenki csinál valamit, ami a legjobbnak tűnik, és kiderül, hogy melyik a legjobb. És ezek a dolgok nagyon gyorsan is tudnak ebbe az időbe terjedni, hiszen megjelenik az internetnek az elődje 1969-ben, és a 70-es években ez nagyon gyorsan elterjed. Ott van az online felhasználás, ott van a számítógéphálózat, akkor már az adatokat el lehet küldeni valahova, és ez a kis csoport az hirtelen be van kapcsolva a világgal, meg tudják osztani egymás programjait, meg tudják nézni egymás programjait, begyorsul, ez nagyon, nagyon begyorsítja a fejlődést. Azelőtt ugye mágnes szalagokat kellett egymásnak küldözgetni rendes postával, hogyha szerettünk volna egy programot kicserélni, vagy lyukkártyákat postán. Mostantól kezdve meg egy levélben, vagy egy FTP szerveren keresztül, levélben szólok neki, hogy van egy új program, ő meg FTP szerveren letölti, és lát csodát, működik. Nagyon felgyorsulnak ettől a dolgok. Ekkor a legfőbb probléma még az, hogy hát azért a felhasználók gyakran azt tapasztalják, hogy megnyomják azt az Enter billentyűt azon az újonnan megkapott gyönyörű szép terminálon, de az eredménye annak a Enter billentyűnek nagyon későn jelenik meg a monitoron. Tehát a válaszidő egy fontos szemponttá válik. Ami korábban nem volt szempont, valaki berakta a lyukkártyát, a fél nap múlva, ha egy hét múlva jött ki az eredmény, akkor egy hét múlva jött ki az eredmény. De mostantól belekerül az ember a direktbe a várakozási sorba, az emberi reakció, és azt szeretnénk, hogy lenyomjuk az entert, akkor azonnal a mi életünkben, azonnal a számítógép életében természetesen nem. De a mi életünkben azonnal jelentkezik az eredmény. Tehát a válaszidő fontossá válik, és azóta egyre fontossá válik a válaszidő. És az ember a válaszidőt azt mondjuk szekundum alatti időben méri, néhányszor 100 millisekundumot már általában észreveszünk. Ebben a világban általában az jellemző még, hogy a feladatok addig futnak, amíg valamiért önmaguk el nem kezdenek várakozni. Ez mi lehet, hogy önmagukra el nem kezdenek válaszolni? Szükségük van ami adatra, ami nem elérhető számukra, tehát például harddisken található. Szükségünk van valami felhasználói interakcióra. Tehát ha valamilyen felhasználó elindít egy olyan jobot, ami sokáig tart és sokáig nem akar senkivel semmit csinálni, csak úgy belül a memóriába végzi a munkáját, akkor lehet, hogy az összes többi felhasználó mondjuk egy fél óráig nem látja vissza a saját promptját. Tehát lényegében a feladatok ütemezik még valamilyen szinten az operációs rendszert is. Az, hogy egy feladat mennyi ideig tart, az dönti el, hogy ő mennyi ideig futhat. Hát nyilvánvalóan nem egy jó dolog ez, ezért előkerülnek azok az operációs rendszerek, egyben ugye ebben az időben ugye csoportok, csoportmunka és egyebek is előkerülnek internet, előre hoztam a dolgokat egy kicsit. Tehát a csoportokban megkezdik ennek a problémának a további megoldását, és rájönnek arra, hogy hát nem kell hagyni, hogy a feladatok ütemezzék önmagukat, addig foglalják a processzort, míg el nem engedik, hanem valakinek el kell venni a processzort ezektől a futó feladatoktól, munkáktól, és ilyen értelemben megszületik majd egy kicsit később a időosztás ütemező. Először még annyit kell megemlíteni ez alapján, a slide alapján, hogy mikor ezek a számítógépek megjelennek ezekben a kis csoportokban, attól kezdve van néhány olyan csoport, akinek nagyon komoly feladatai vannak, ipari folyamatokat kéne szabályozni, mérési feladatokat kéne elvégezni, és ők rájönnek, hogy mi lenne, ha a számítógépet használnánk ezekben a dolgokban. Tehát ne mondjuk analóg számítógéppel szabályozzunk, vagy mondjuk bitkontrollerrel, analóg bitkontrollerrel, hanem ennek a helyére rakjuk be a számítógépet. Tehát ebben az időben megszületnek tulajdonképpen a beágyított rendszerek, ott van az a PDP, számítógép, vagy valami Unix-os gép, és elkezdik a fizikai környezetben ezt a számítógépet összekapcsolni, AD átalakító, D átalakító, és megszületnek az első beágyított rendszerek kvázi. Első olyan speciális számítógépek, akik egy bizonyos, jól meghatározott céllal a fizikai környezettel vannak kapcsolatban, és ez fejlődik tovább abba a világba, ahol mi ma tartunk. És itt tulajdonképpen ugye ez a timesharing időosztásos rendszer pont azért lép be, mert a szerencsétlen felhasználók szeretnék azt, ha a rendszer interaktív lenne. Ha megnyomnák az Entert, akkor történne valami, nem attól függően, hogy a Józsi is megnyomta az Entert vagy nem, hanem úgy mindig történne valami. Erre kitalálják azt, hogy hát valahogy osszuk meg az időt, és a számítógép az egyik emberrel foglalkozzon az idő egy részébe, a másik emberrel az idő másik részébe. Természetesen, hogyha valakivel nem kell foglalkozni, mert semmi okosat nem akar a számítógéptől, akkor ővel nem is foglalkozunk, hogy csak villog a kis kurzor magától. Az összes többinek, meg akinek van munkája, az időosztásos módon el tudja végeztetni a munkáját a számítógéppel. Tehát lényegében arról van szó, hogy maga a processzor is egyfajta virtuális eszközzé, virtuális erőforrássá válik, azt valamilyen úton módon már az időben is megosztjuk a felhasználók között. Nyilvánvalóan, hogyha valamit időben megosztunk, akkor az időt valaminek vezérelnie kell. A számítógépbe belép egy új stimulus, és ez a stimulus egy periódikus óra megszakítás lesz, ami adott időnként megszakítja a számítógépet, és a számítógép más tud csinálni. Nyilvánvalóan egy számítógép egy feladaton dolgozik, akkor csak úgy önmagától nem képes abba hagyni azt a feladatot, hiszen azon a feladaton dolgozik. De ez még majd előkerül, és akkor jobban belenézünk ebbe a történetbe. Ugyanakkor az online felhasználók mellett online felhasználók szeretnének olyan feladatokat is végrehajtani, amik hosszú ideig zajlanak. Tehát például nyírok egy programot, de ugyanakkor egy megírt programon például a kikicsoda adatbázist éppen turkálja és belőle kapcsolati hálót épít. A két feladat az különböző dolog. Én online turkálok valamit, csinálok egy szoftvert, és háttérben meg fut egy batch feladatom. Tehát ezek az időosztásos rendszerek azt csinálják, hogy amikor nincs online felhasználó, tehát senki nem gépel semmit, és semmilyen választ nem vár, gyors, azonnali választ nem vár, akkor batch feladatokat, háttérben feladatokat futtatnak. Ezek olyan feladatok, aminél a felhasználó csak az eredmény iránt érdeklődik, és hosszú ideig futnak. Tehát adok egy feladatot a számítógépnek, és majd valamikor megoldja, az eredményt szeretném látni. Az interaktív feladat meg az, hogy megnyomtam valamit a billentyűzeten, egy entert, és minél hamarabb szeretnék egy azonnali reakciót kapni. De ez egy rövid feladat. Nyilvánvaló, hogy ha az enter eredménye egy nagyon hosszú feladat, akkor valamilyen úton módon arra nem szeretnék a terminálomon várni, az fusson a háttérbe, és valahogy szóljon nekem, hogy én a feladatomat befejeztem. Tehát ez a különbség a batch és az online interaktív feladat között. Ma már ez nehéz, sok embernek nehéz a kettő közötti dolgot megkülönböztetni, mert akár ma már egy programon belül is lehetnek online és batch feladatok. Tehát ha például egy videót akarok átkonvertálni egy másik formátumra, akkor a GUI-n felhasználói felületen levő munkám az interaktív online feladat. Nagyon gyorsan szeretném, ha megnyomok egy gombot, akkor változzon a GUI. De attól függetlenül a háttérben a konverziós folyamat futhat batch jelleggel, az is egy idő után az eredményét, vagy folyamatosan, vagy egy idő után az eredményét, a futás eredményét megjelenít a kimeneten, látom, hogy hány százalékosan hol tart, sikerült, nem sikerült egyéb dolgok. Tehát a két feladat, az online és a batch feladat ilyen értelemben, háttérbe feladott feladat itt nagyon erősen megkülönböztetődik, és az online feladatokat helyezzük előtérbe, arra próbálunk a rendszerbe gyorsan válaszolni, és a háttérbe futó batch feladatokat meg folyamatosan futtatjuk a maradék időben. Ez a fajta egyszerű ilyen időosztásos rendszer a klasszikus Unix-ra rendkívüli módon jellemző, ugye az online és batch feladatoknak a megkülönböztetése és ezeknek a különböző kezelése, és ez az időosztás alapú működés, ez a klasszikus Unix-ban, a legelső Unix-okban már így jelent meg. A következő lépés, szerintem, ami az operációs rendszerek fejlődését tovább léptette, az a személyi számítógépek megjelenése, tehát az a szerzetben is a következő lépés, most már minden embernek lehet saját számítógépe. Hát talán erre még ti is emlékeztek, hogy mindenkinek nem volt saját számítógépe néhány évvel ezelőtt, hanem osztoztak az emberek. Ma már egy családban sem jellemző az, hogy mindenki, már inkább az jellemző, hogy majdnem mindenkinek van egy saját számítógépe. Lehet, hogy nem a legjobb, de mindenkinek van. Régebben az volt jellemző, hogy mondjuk tényleg néhány embernek még egy munkahelyen is, és valahogy osztoztak rajta. Miért érdekes ez a dolog? Mert ebben a fázisban az jellemző, hogy megjelenik egyben a grafikus felület is, billentyűzet, egér, a hálózat nagyméretű elterjedése, és tulajdonképpen előtérbe kerül a felhasználó barátság. Korábban a számítógépeket csak szakértők használták. Olyanok, akik értettek a számítógéphez. És ma is ezek nagyon jól elvannak egy karakteres terminállal, valljuk be őszintén. Abban a pillanatban, amikor széles körben elterjed a grafikus felület, az egér, attól kezdve a takarító néni is Wordben írja meg a jelentést arról, hogy hogyan takarított. És azért ő egészen más típusú módon használja, és másfajta felhasználói felületet kell neki nyújtani. Felhasználó barátnak kell lenni az operációs rendszernek, tehát az operációs rendszer egyre inkább elrejti a részleteket, elrejti az apróságokat, és egyfajta teljesen absztrakt, az emberek, az átlagember számára, átlagember számára is elérhető, feldolgozható felhasználói felületet nyújt a felhasználók fele. Ami természetesen az informatikusokat, meg a szakértőket kiborítja, meg a hajukat tépik, és hogy miért kell ezt így csinálni, miért nem lehet direktbe azt mondani, ami oda van írva, az ember miért kap egy olyan hübézetet, hogy lehet, hogy valami elromlott valahol, hanem miért nem mondja meg azt, hogy hol és mi romlott el. Tehát érthető, hogy miről beszélek. Ez azért van, mert az operációs rendszer, a felhasználói felülete legalábbis az emberek felé egy olyan felhasználói felületet akar nyújtani, ami felhasználóbarát. Ezt hívták régen egy időben artificial stupidity-nek is. Tehát a bonyolult dolgokat rejtsük el az átlagember elől, és mutassunk számára valami nagyon egyszerű, nagyon egyértelmű, nagyon közérthető dolgot. A dolog nem működött, és azt vettem észre, hogy ma már mindenki tud, tehát inkább az irányába megyünk, hogy mindenki megérti és bele tud menni a részletekbe, de ez még időbe telik. Tehát a Microsoft Bob, aki hallott róla, az egy ilyen segítő ember volt, aztán ebből csinálták a gamekapcsot. A gamekapcsot mindenki ismeri, ugye? Tehát a klip mindenkinek megvan. Tehát az az a legelső komponense a Wordnek, amit az ember leszed. Vagy már ha tudja, akkor eleve nem is installál. És ebben mennyi erő ment vele, mennyi energia, meg lehet, hogy volt kiskutyus is, meg minden. Na, a Microsoft Bob ez volt, de operációs rendszer szinten. Elképzelhető, hogy mennyire hatékony volt. És mennyire jó. A következő fejlődési szint az, ahol most vagyunk, tehát az elosztott rendszerek. Ma már, ha valakinek van egy számítógépe, tulajdonképpen abban a számítógéppel nagyon sok mindent tud csinálni, de igazán akkor válik felhasználhatóvá, hogyha a hálózatot tud kapcsolódni, és igénybe tudja venni az elosztott rendszerben rendelkezésre álló erőforrásokat. Tehát itt tulajdonképpen a funkciók térben szétoszlanak, és most már eljutunk addig, hogy ugye cloud computingról és hasonló dolgokról beszélünk, amikor már tulajdonképpen megmondhatatlan az, hogy mi hol fut és merre. Ennek a decentralizálásnak az előnyei hátrányai, többnyi egyszerre előny, egyszerre hátrány, hogy biztonság, skálázhatóság, megbízhatóság és a fejlesztési kérdések. Nem egyértelmű, erősen implementáció függő, hogy egy adott elosztott rendszer koncepciót, vagy megoldást most ebbe a körbe hogyan osztályozunk be. De mindenképpen ebbe az irányba mozgunk. Minden egyre inkább elosztott lesz, és ezt az elosztottságot az egyes nódokon az elosztott rendszerbe az operációs rendszer teszi lehetővé, hiszen azt a rengeteg speciális dolgot, ami az egyes nódokon megvan, totálisan elrejti a hálózat és a felhasználók felé, és valami teljesen absztrakt, teljesen általános felületet nyújt a programozók számára, és ezt az operációs rendszer teszi tulajdonképpen. Az elosztott rendszerek irányába már nem fogunk tudni elmenni ebbe a tárgyba, az elosztott rendszerek operációs rendszer specifikus aspektusai tekintetében, mert egyszerűen nem lesz rá időnk. De hát vannak majd később tárgyak, amik ebbe az irányba elvisznek titeket, ha érdekel. A következő lépés az az, ami talán aztán már tényleg a jelenkor, amikor ezek a rendszerek már nem is egy bizonyos helyen vannak, hanem mobilak. Ugye a mobiltelefonok mozognak, ebbe az teremben most nagyságrendileg olyan 400-500 mobiltelefon van, és jó néhány notebook. Kicsivel több mint fél óra múlva egy darab nem lesz maximum, ismét ugye emlegettük a takarító néni, aki éppen föltakarítja a szobát utánuk. Ez egy óriási mobilitás, amivel a rendszernek meg kell tudnia birkózni. Most itt vagyunk sokan, este 8-kor meg mondjuk a lakótelepeken, meg a megfelelő műintézmények környékén, tehát ahol az nap feszültségeit le lehet vezetni. Azt is kell. Ami még fontos, hogy, és itt már egy kicsit kapcsolódunk, eddig is sokat tulajdonképpen ezek a referenciák a hardware fejlődésére, tulajdonképpen az architektúrák és korábbi tárgyak fele való hivatkozások voltak, de ami nagyon fontos, a több processzoros rendszerek világa, amit tulajdonképpen ismeretekkel és tudomásul kell venni, ez a jövő. És ilyen értelemben megint az operációs rendszernek egy nagyon fontos feladata, hogy ezeknek a több processzoros rendszereknek a használatát számotokra lehetővé tegye, és viszont ehhez nektek meg kell ismerni a több processzoros rendszerek használata és szükséges alkalmazás, programozás, interfészek használatát, és az ott abban levő különböző koncepciókat, ismeretekkel, fogalmakat tisztáznunk kell egyebek, és ebben rengeteg idő fog elmenni. Igazából ugye, remélem, architektúrák tárgyból tanultátok, több processzoros rendszerből alapvetően kétféle van. Vannak a homogén több processzoros rendszerek, meg a heterogén több processzoros rendszerek, tehát például a homogén rendszer az egy olyan számítógép, ahol ugyanolyan típusú végrehajtó egységekből van minimum kettő vagy több. Ma jellegzetes a 2-4 processzoros szervervilág, esetleg a 6 processzoros szervervilágban a sok processzorig föl lehet menni, homogén, mindegyik nód egyforma. A heterogén rendszerek szintén terjednek, akár PC-s világban, ugye ott van a központi egység, 2, 4, 6, X86-os mag, és ott van benne a videókártya, amin több 10 vagy több 100 speciális, általános, de azért elég általános célú végrehajtó egység ott van a videókártyátokban, amivel mindenféle dolgot lehet csinálni. Ez már egy heterogén többprocesszoros rendszer. Jellegzetesen ugye ma a határ az egy processzoron belül alkalmazható processzor magoknál ugye a 6, az asztali processzoroknál, de kísérleti rendszerben 64-128 mag egy processzoron belül elő-elő fordul. Egyelőre senki nem tudja, hogy ezeket hogy lehet hatékonyan programozni, és egyelőre senki nem tudja, hogy igazán hogy lehet hatékonyan operációs rendszereket írni ezekre az állatokra. Sajnos erről sem lesz szó, mert minden nem fér bele ennél, sokkal egyszerűbb alapvető dolgokat kell tisztáznunk, de ugyanakkor ezek az alapvető dolgok, amit tisztázni fogunk, ezekre építve magatok ezeket a dolgokat későbbi tárgyakban, ha érdekelnek, meg tudjátok ismerni, vagy majd a szakmai pályafutások során megismeritek. Ez egy nagyon forró kutatási téma, tehát a több ilyen nagyszámú végrehajtó magot egyebet tartalmazó rendszereknek a programozása, jövő, aminek jó lenne már, ha megoldása lenne a jelenben, de nincsen. Erre megint vissza fogok térni nem sokára egy kicsit részletesebb megközelítésben. Azt kell tisztáznunk, hogy milyen operációs rendszerek vannak. Jelenkorból beszélünk már, mert már az operációs rendszerek mondjuk az elmúlt 10 év során nagyon sokféle alkalmazás-specifikus operációs rendszercsoportra bomlottak szét. Tehát vannak jellegzetes operációs rendszertípusok. Van az egyik alkalmazás, tehát a megkülönböztetjük őket alkalmazás-specifikus megközelítésben, ugye vannak a klasszikus kliens operációs rendszerek, ilyen értelemben ma a Windows és a Linux a kliens operációs rendszerek nagy részét lefedi, és még a Mac OS X egy egyre növekvő része a kliens operációs rendszerek, most asztali számítógépről beszélek. Server operációs rendszerek területén a Windows és a Linux egyeduralkodó, és néhány még Unix operációs rendszer itt-ott-ott előfordul. Talán nagyon nagy banki, nagy megbízhatósági rendszerekben még az AS400, OS400 és néhány ilyen mondjuk, hogy mainframe operációs rendszer, vagy middleframe operációs rendszer megjelenik. Én még voltam AS400 rendszergazda, büszkén mondom, nem volt egy szép látvány, de majd néha-néha hivatkozok, hogy az hogy volt az AS400-ban, elég undorítóan. Éppen ma jutott eszembe, hogy akkoriban több mint 1 millió forintért hoztak ki 2 gigabyte diszket az IBM-től egy AS400-hoz. A 2 gigabyte diszk az 4 darab SCSI diszkből állt. A SCSI diszkek körülbelül akkorák voltak, mint ez a táska darabja. 500 megások voltak. Igen, 500 megás volt egy. És egy darab az akkor körülbelül 300 ezer forintba került. Ez 1994 volt mondjuk. Látható a fejlődés. Ugye ma a legkisebb 2,5 colos notebook harddisk az olyan a legnagyobb méretében, tehát tárolókapacitásban a legnagyobb méretében legkisebb, az olyan 500-700 gigabyte környékén van, és 3 és feles harddiskből, tehát a rendes, szabványos harddiskből legnagyobb az most 3 terabájtos. Akkoriban egy komplett biztosító társaság adatbázis elfért erre a 2 gigabyte-os diszkre. és kicsit vál, és ez volt 15 éve, vagy 16 éve. Tehát ilyen értelemben ez a kliens-szerver operációs rendszer, itt el lehet menni egészen a cloud computing, szuperszámítógép operációs rendszerekig, de általában itt már arról van szó, hogy van egy, a gépen egy alapoperációs rendszer, többnyire Linux vagy Windows, és arra épül egy middleware, ami lehetővé teszi ugye a számítógép erőforrásainak összevonását az elosztott rendszerben. Egy másik szegmens, alkalmazás-specifikus szegmens, az a beágyazott operációs rendszerek világa. Az autótól kezdve a vonatba, mindenbe ma már operációs rendszereket fogunk találni, hogyha jobban belenézünk, és tulajdonképpen beágyazott operációs rendszerek futnak ma már a modernebb tévéken, sőt a legtöbb tévén, újabb tévén Linux fut, ezt kevesen tudják, de egy kicsit jobban az ember megnézi, akkor az újabb tévéken Linuxot fog találni, tehát az LCD és plazma tévéken. A mobiltelefonokban is beágyazott operációs rendszerek futnak, amik nagyon erősen mobil operációs rendszer specifikusak. Azt mondják, hogy minden egyes asztali operációs rendszerre több 10 beágyazott operációs rendszer jut alkalmazásban. Tehát én értem, a beágyazott operációs rendszerek azok a, és a mobil operációs rendszerek azok előgerősen átlapolódnak, és még egy a beágyazott rendszereken belül egy nagyon gyakran emlegetett ilyen terület, az a nagy megbízhatóságú rendszerek területe, ahol ilyen értelemben autó, repülő, ipari irányító rendszerek, ahol komoly probléma az, hogy az operációs rendszer, hogy bármilyen szoftverkomponens vagy hardverkomponens hibája eredményeképpen komoly károk történnek, vagy akár emberek halhatnak meg. Ez egy nagyon fontos szektor, erről is egy kicsit fogok beszélni, hogy itt milyen tulajdonságokkal kell szembenézni, milyen tulajdonságokat kell felmutatni egy operációs rendszernek. Van egy másik megközelítés, ez a tulajdonság specifikus megközelítés, nyilvánvalóan ezek a megközelítések átlapolódnak, nem egyértelműen ortogonális dolgok, amik egymástól teljesen függetlenek. Vannak a valós idejű operációs rendszerek, a valós idejű operációs rendszerek olyanok, amik egy stimulusra adott időn belül reagálnak, adott megadott időn belül reagálnak, majd lesz kétféle alága ennek a történetnek. Van a nagy megbízhatóságú operációs rendszerek, itt a rendelkezés állása fontos, többnyire ez erős redundanciát, mindenféle egyéb tükköket jelent operációs rendszer szinten is, hardware szinten is, és mindenhol. És még egy nagyon fontos platform az, hogy ez a konfigurálható operációs rendszer, és most nem abban az értelemben konfigurálható, hogy most akarok rá IPv6 protokollsztekket, vagy nem akarok IPv6 protokollsztekket, hanem mondjuk minimum azon a szinten, mint amikor valaki Linux kernelt konfigurál. Hogy van 10 000 opció, és ember legyen a talpán, aki tudja az opciók tizedének mi az értelme. Nyilvánvalóan az ember feladata az, hogy ezen a káoszon uralkodjon. Nem tudom, ki konfigurált mondjuk az elmúlt 2 évben Linux kernelt, fordított Linux kernelt maga. Nyújtsa fel a kezét, aki Linux kernelt fordított az elmúlt 2 év maga. Egyre kevesebben vannak, ugye már annyira lusták vagyunk, hogy letöltjük a disztribúcióból a gyári kernelt, és működik. És az tök jó. És igazunk van, hát avval foglalkozom mindenkinek el, de azért mindenkinek ajánlom, aki erre a tárgyra jár, hogy egy virtuális gépbe, tehát egy Microsoft Virtual PC, VMware, vagy VirtualBox, vagy akármi töltsön le, installálja a gépére, rakjon bele egy akármilyen Linuxot, és konfiguráljon benne egy kernelt, és reménykedjen, hogy működik. Mert érdemes egyszer csak azt megnézni, ez a menü config, tehát hogy ott mennyi opció van és milyen opció. Többnyire ez a konfigurálhatóság egyébként a beágyazott operációs rendszerekre jellemző. Adott esetben az első kérdés az az, hogy milyen ütemezőt akarsz, barátom? És van egy 20 elemű lista. Ugye a legtöbb operációs rendszernél van egy, az az egy választási lehetőség, az, amit hozzáadtak. Tehát mondtam, nagyon erősen összefüggenek ezek a tulajdonságok, és a nagy gyártókra az jellemző, és ilyen értelemben vegyük a Linux világát is egy gyártónak, hogy több fajta területet lefed. Ténylegében Linux majdnem minden alkalmazási területen megtalálható, kivétel a nagyon egyszerű rendszerek világa, amin nem lehet Linuxot futtatni. Az előadás sorozat végére azt is tudjátok, hogy mi alapján lehet eldönteni, hogy valahol lehet Linuxot futatni, vagy nem lehet. Tehát mik azok a hardware követelmények, amik egy teljes értékű Linux futtatásához kellenek. A Microsoftnak is vannak majdnem minden szegmense megoldásai, ugye a felső kategóriában a Windows operációs rendszer alul a Windows CE és abból származtatott Windows Mobile és társai próbálják lefedni az alkalmazási világot, és a Microsoft is ugyanabban az alsó hardware szegmensen nem ad megoldást, széles körben elérhető megoldást. Itt majd másfajta megoldásokat, másfajta operációs rendszereket fogunk alkalmazni. Ez két nagy, mondjuk, hogy szállító. Ezen kívül 40-50 kisebb cég árul operációs rendszereket, és elsősorban most nem asztali operációs rendszerekre gondolok. Jó, vegyük be még a Mac-eket, tehát az Apple-t, mint egy harmadik megoldás. Őnek is van kvázi idézőben egy behagyott operációs rendszer, meg az iPad-en, meg az iPhone-on fut valami. Tehát lényegében ők is képesek lennének ugyanazt a szegmens lefedni, mint akár a Linux, akár a Microsoft. Úgy a még körülbelül 40-50 cég nyomul ezen a piacon, elsősorban beállított operációs rendszereket árulnak. Nyilvánvaló, hogy egy repülőgépen, biztonságkritikus világban Linux, Windows nem használható különböző okoknál fogva, az óra végére rá fogtok jönni, hogy miért nem. Azért nagyon rosszul mutatna, amikor a pilóta meglátna a kék képernyőt, és akkor na, most akkor mit csinálunk? Tehát most akkor zuhanunk, és főleg, ha úgy látna meg a képernyőt, mint a default konfiguráció megvan, hogy egy pillanatra fölvillantja. Tehát nem tudom, ki látta a Windowsba a kék képernyőt. Tehát ez a blue screen of death. Körülbelül 2 másodpercre rakja fel a Windows default konfigurációba ezt a képernyőt. Ember legyen a talpán, aki elolvassa, hogy miről van szó. Tehát a második vagy a harmadik sorban van a lényeg beleírva. Persze nyilvánvalóan, ha egyszer bebutolta a gépet, átállítható, hogy ezt a képernyőt tetszőleges ideig mutassa, de az egyszer be kell butolni a gépet. És ez egy rendkívül módon frusztráló dolog. Tehát nagyon vacakul mutatna, nagyon gyakran jár úgy az ember, hogy járkál a városba, és lát egy ilyen hatalmas nagy LCD monitort vagy valami, és ez a kék képernyő rajta. Windows Detective Shop. Tehát vannak ilyen terjedő videók, hogy a mit tudom én amerikai hatalmas nagy stadionban a Super Bowl előtti mit tudom én döntőn beadta a berendezés, és akkor ott van a nagy kék képernyő 30x40 méteres méretbe, és hasonlók. Tehát ezeket nem erre tervezték. Tehát 40-50, tehát 40, én mondjuk összeszámoltam, tavaly 45 komerciális gyártó volt, aki mondjuk jelentős, tehát több 10 milliós, több 100 milliós forgalommal jelen volt az operációs rendszer piacon. Tehát nem csak Windows és Linux, meg esetleg OS X. Nézzük meg a kliens és szerver világot. Ezzel legalábbis mindenki tisztában van, itt ilyen, ezt a piros pontot lehet látni, amit itt piros pontozok? Nagyon örülök neki, mert amikor én próbáltam, akkor nem nagyon láttam. Tehát ezek többnyire a klienseknél azt ismerjük, mindenkinek van kliense, a szerver területen 864-256 CPU, 100 GB, ma már terabyte RAM és hasonló paraméterek, ilyen gyönyörű szép fekete doboz például az IBM-től, ez mondjuk úgy nagyméretű hűtő egyik oldala. Tehát olyan nálam magasabb, és akkor olyan, mint egy ruhát. Tehát mondjuk egy nagyon nagy ruhás szekrény, és ez tele vassal, tehát hardware-rel, és ezen operációs rendszernek is kell futnia. Többnyire ezen a Microsoftnak, az IBM-nek a mainframe vagy nagyobb Unix-os operációs rendszerei futnak, erősen virtualizálhatók mindenféle, akár Windows-t is futhatunk rajta egy partícióba és hasonló dolgok. Ezekre az jellemző, hogy magas rendelkezésre állásúak, tehát hogyha a fél gép lerobban, akkor a maradék fele az még működik tovább és életbe tartja azokat az alkalmazásokat, amik fut rajtunk. Akár menet közben a processzorokat elkezdhetem cserélgetni, berakhatok bele újakat, és ő folytatja szépen. A tápegységek felét kihúzom, berakok helyét, ugye, folytatja. Ennek megfelelően viszont borzasztóan drágák. Tehát, és borzasztóan drága mindenféle alkatrész hozzájuk, borzasztóan drága a szakértelem, amit egy ilyen rendszer üzemeltetéséhez igénybe kell venni. Aki esetleg majd egy ilyen területre megy, és látja el dolgozni, és majd látja a saját mérnökórabérét, akkor meg fog lepődni. Van olyan mérnökórabér, van olyan ilyen szakértő, akinél a mérnökórabér mondjuk egy nap alatt meg tudna venni a mérnökórabérből egy autót, egy középkategóriás autót. Tehát a cégnek annyit számláznak érte, aki ilyesmihez ért. Hát nyilvánvalóan azért nem túl sokan vannak, meg ez egy megfelelő szint fölött kell lenni, de ilyen több százezres kiszámlázott mérnökórabérek azok előfordulnak ezen a területen. Kisebb rendszereknél, mondjuk ez egy 8 processzoros Sunfire X4 4600 belseje, ezt azért raktuk föl, mert ilyenünk van. Ez ebben 16 processzor van, 8 processzor és processzoronként 2 darab mag, tehát 16 processzor mag van, 32 GB, ha jól emlékszem, 32 GB memória, minden redundáns, ebben is tápegységeket lehet kihúzogatni, memóriát lehet kivenni menet közben, meg berakni, és hasonló szépségek. Ez olyan kisebb, mondjuk nagyobb fiók méretű valami. Tehát ez sem kispályás, de mégse egy asztali gépből átalakított kis szerver. Utána ezeket a szervereket elkezdik hatalmas egy szerverparkokba összefűzni a cégek, valamint sok esetben csinálják azt, hogy a RAID, tehát a Redundant Array of Inexpensive Disk mintára, ugye Redundant Array of Inexpensive Computers megközelítéssel raknak össze hatalmas nagy adatközpontokat, tehát ez a grid, a cloud és mindenféle ilyen dolog. A neten megnézhetitek, nem fogok belemenni, hogy a Google milyen hardvereket alkalmaz. És milyen optimalizációs lépéseket tesz arra, hogy ő neki nagyon kevés pénzbe kerüljön, és nagyon hatékonyan tudja üzemeltetni ezeket a komputereket. Itt a szerverek száma az 10000-100000-es léptékben mérhető. A Alaszkában és Montanában meg egyéb hideg helyeken építenek hatalmas nagy parkokat a cégek, ahol konténerekben vannak berakosgatva ezek a kis gépek, és egy konténert addig üzemeltetnek, mondjuk, míg a fele el nem romlik, és utána elviszik és hoznak helyette egy újat. Tehát nem cserélgetnek egyenként gépeket. Azért hideg helyen üzemeltetik, mert egyrészt ott általában, ahol hideg van, ott sok víz van, tehát van olcsó vízi energia, meg ahol hideg van, ott könnyű hűteni ezeket a vackokat. Ugye? Azt meg, hogy az optika odáig elmegy, tök mindegy, hogy most Kaliforniában 100 kilométert megy az optikai kábel, vagy fölmegy Montanába 1000-valahány száz kilométerre, vagy Alaszkában mondjuk 2000 kilométerre. Azon nem múlik semmi, már a hideg meg az olcsó energia miatt megéri ezt, tehát mondjuk néhányszor 10000-re a szervert üzemeltetnek, akkor számoljátok ki, hogy mennyi ott a fogyasztás, ha csak egy gép 200 wattot fogyaszt. Tehát ez egy város fogyasztása. Amikor a Google-n egy keresést elindítotok, akkor valahol egy ilyen hatalmas nagy konténerbe néhány gép elkezd zakatolni. Minden egyes keresésnél mindenkinek. És folyamatosan zakatolnak, gyűjtik az adatot. Amikor a Google Mail-be azt látjátok, hogy mit tudom én, hány terabájt áll rendelkezésetekre, ez azt jelenti, hogy ehhez a rendelgetek szervezetből valamilyen harddisket rakni kell mindegyikbe. Ezek nem tudnak, hát a nők is milyen harddisket vegyenek, megveszik a legolcsóbbat, a legoptimálisabbat, mondjuk a legolcsóbb 1 terabájt vagy 1 gigabájt tárolóterület. És ezt a rengeteg szervert összeadjuk, amennyi tárolóterület van benne, hát ennyi jön ki belőle, elosztva a userek számával. Nem azért nő, mert az nekik jó az a szám, hanem azért nő, mert egyszerűen benne vannak a diszkek, és valamire használni kell, és ez tök jó mutat. Volt egy-két ember, akinek sikerült elérni a limitet, ott tényleg egy hard limit van, de nagyon jó látni azt, hogy az ember ránéz, most még mit tudom én, több száz megabájton volt, most meg plusz 50 megabájttal több. Szószorosan ebben arról van szó, hogy van több millió szerverük, mindegyik szerverről van több száz gigabájtos harddiszkük, és egyszerűen nem tudnak mit csinálni a tárolóterülettel, kiépítettek egy szoftvert, egy middlevert, ami ezt a hatalmas tárolóterületet elérhetővé teszi az összes alkalmazás számára, és odaadják nekünk, mert nincs rajta semmi. Ha megnézzük a legtöbb szervert, a benne levő harddiszkeken az adatok, ha nem olyan nagyon erős adatcentrikus, egy webszerver néhányszor 10 gigabájtal nagyon jó harddiszkel el van. Nem lehet kapni néhányszor 10 gigabájtos harddiszket, a legolcsóbb harddiszk is több száz gigabájtos. És ott van a hatalmas egy hely. Erről szól a Google mailben az a rengeteg tárolóterület. Itt masszívan elosztják a feladatokat, tehát ha egy számítógép nem végzi el jó a feladatot, az nem érdekes, mert többen végzik el párhuzamosan, és az eredményeket összehasonlítják. A műveletek azok másodpercesek, naposak, tehát én egy keresést feladok, akkor néhány másodpercen belül várom az eredményt, de bizonyos fajta más esetekben, például az Amazonnak a cloud megoldásánál, vagy a Google Microsoft Code megoldásánál meg akarom határozni, meg van egy problémám, meg akarom oldani, lehet, hogy várok egy napot a megoldásra. És ezek a feladatok nagyon jó eloszthatók. Tehát lehet, hogyha nekem a Google-nak valaki azt mondja, hogy nekem szükségem van 10000 számítógépre, mert meg akarom oldani a világegyenletet, ők azt mondják, hogy hát 10000 számítógépet nem tudok adni, de tudok adni 100000-et éjszaka. Vagy ugye a világban különböző időpontokban van éjszaka, és ebből következően a 100000 gépre az egész világ terhelését ki tudom osztani. Napközben a magyarországi kéréseket szolgálja, Magyarországon napközbeni kéréseket szolgálja ki. Mikor nálunk már éjszaka van, vagy reggel, és kevés kérés jön, akkor az amerikai kéréseket szolgálja ki, már Amerikában is használnak meg már Magyarországon, és akkor meg az indiai, meg a kínai kéréseket szolgálja ki ez a számítógép. Hát ugye ezt is kihasználják, hogy a föld forog, és ebből megfelelően a load is mindig máshonnan jön. Tehát a Google, Microsoft, Facebook, YouTube és az összes többi ilyen hatalmas egy infrastruktúrákat üzemeltet. És akkor ezt a szájdot meg fogom ismételni akkor a következő előadáson, tehát a holnapi előadáson, erről még beszélek, aztán holnap még egyszer elmondom, hogy jó, bevésődjön, aztán utána vége is lesz körülbelül az előadásnak. De még nincs vége, még van belőle, ezt még elmondom egyszer, és elmondom következőre is még egyszer, hogy minden jobban emlékezzetek rá. Tehát a beállított rendszerek azok olyan speciális számítógépes rendszerek, amelyeket egy jól meghatározott feladatot találtak ki. Tehát dedikált rendszerek. Mobiltelefonnak van dedikálva, ilyen kis kütyümütyűnek van dedikálva, akár egy PC is lehet ez, de egy meghatározott feladattal láttuk el. Általában a környezetükkel intenzív információs kapcsolatban állnak, Tehát nem csak a felhasználó, hanem az egész környezet hat rájuk. Van bennük GPS-vevő, szenzorok, beavatkozók, egyebek. Van humán operátor is, tehát van felhasználói feladat is. Mint mondtam, PC nem kizárók, használhatunk egy ilyen rendszerbe PC-t, de akkor annak dedikált feladatának kell lennie. Tehát nagyon gyakran az ember elmegy egy gyárba, mászkál a gyártósoron, lát vasszekrényeket, kinyitja az egyik vasszekrényt, és benne csücsül egy PC, ami valamit irányít a gyártósoron. Az egy beágyazott PC. Hardware nem beágyazott, de beágyazott célról használják. És ezek a rendszerek használhatnak Windows-t és Linux-ot is. Tehát nem is az operációs rendszertől függ. Természetesen ezek az operációs rendszerek nem erre lettek kitalálva, nem ez a céljuk, és korlátozottan alkalmasak erre a feladatra. Tehát időnként meg kell nyomni a reset gombot, és ilyen dolgok előfordulnak. Viszont sokkal ritkábban kell megnyomni egy reset gombot, mint az asztali PC-nél, ami állandóan az ember új szoftvereket installálgat, meg update-elget, meg mit tudom, micsoda. Ezeken fel van rakva a Windows, esetleg időnként telepítik a security update-eket, javításokat és egyebeket, és rajta van speciálisan az az alkalmazás, ami a célt megoldja. Ugye ebből a keveredésből van ez a Stuxnet worm, ami most nyáron elterjedt, és állítólag Iránba megtámadta a urándúsító centrifugákat. Ugye a Siemensnek volt egy Windows alapú PLC-ket, tehát ipari irányítás technikai számítógépet irányító szoftvere. Erre valaki ezt az irániak használták ezeknek az urándúsító centrifugáknak a szabályzására, tehát PC szabályzást alkalmaztak, ezt valaki megtudta, és írt egy wormot, ami speciálisan megtámadta ezt az ipari irányítás technikai szoftvert. Ez az átlag PC-n csak terjedt. Amíg nem talált egy olyan PC-t, amin az adott Siemens-es szoftver rajta volt, és azon a Siemens-es szoftvert ő nem talált olyan irányító hardvert, amilyet ő keresett. És hogyha ezt mindezt megtalálta, akkor ott csinált valamit, amiről nem tudjuk, én legalábbis nem tudom, hogy mit csinált, minden bizony az irániak, meg akik küldték az egészet, azok tudják. És állítólag megtámadta ezeket a centrifugákat, és elég sokat el is rontott. Tehát ebben az esetben is azért komoly biztonsági rés van, és erre csak most kezdenek rádöbbenni, hogyha PC-t használunk, és Windows-t és Linux-ot szabványos beágyazott rendszerbe, azért az nem ugyanaz, mintha egy dedikált rendszert, és nem Windows-ot, nem széles körben elterjedt rendszert használnánk, de tulajdonképpen ha komolyan vesszük, a biztonsági szempontból ezek nem rosszak, hiszen ha speciális rendszert használunk, az a security by obscurity, tehát az eltakarással, a rejtéssel elért biztonság, ami nem egy jó biztonság, mert egy nem vizsgálható biztonságot használjuk. Tehát itt a baj az volt ezekben az esetekben, hogy a Windows-t és a Linux-ot nem védték rendesen, akik ezt alkalmazták. De lehetséges ez, hogyha ilyen beállított környezetet használunk, akkor bizony az autók azok szivárványszűrű lesznek festve, vagy mit tudom én, a robot az a tetejére csomagolja, rakja fel a lökhárítót, és hasonló dolgokat elkövethet a számítógép. Nem erre lett kitalálva. Jó, tehát akkor ezzel a beállított rendszeres témával lezárnám az előadást, és akkor ezt folytatva találkozunk holnap ebédkort délbe, 12:00 IB 028. Köszönöm.